Önök a Mária Rádiót hallgatják, és benne a Mária Út műsorát. Ma esti adásunkban két témáról lesz szó. Beszélgetést hallhatnak Perczel Évával, aki a Mária Út Egyesület által szervezett buszos zarándoklatról mesél nekünk, ezzel kicsit kedvet csinálva ahhoz a zarándoklathoz, amely a pápa látogatásától egészen a csíksomlyói búcsúig tart. Ez egy buszos zarándoklat, a részletekről fog nekünk Éva mesélni. Műsorunkban beszámolunk továbbá a Ferences Ifjúsági Zarándoklat jubileumi zarándoklatáról. Ezt a zarándoklatot idén 25. alkalommal rendezik meg. Pár évvel ezelőtt jó magam is részt vettem ezen a zarándoklaton. A Ferences rend szervezi. A mintát hozzá a lengyelországi Varsó és Częstochowa közötti zarándoklat adta, és annak idején még a diktatúra idejében kezdték el a ferences atyák elvinni a tanítványaikat a Pilisben, Esztergomból Mátraverebély Szent Kútig a Mátráig, és utána megtartották ezt a zarándoklatot, miután már szabadon és nyíltan lehetett zarándokolni. Erről beszél Szerdahelyi Csongor, Dobszai Benedek ferences atyával. Hallgassák szeretettel műsorunkat! Kedves hallgatók, sok szeretettel köszöntöm itt a Mária Rádió stúdiójában Perczel Évát, aki egy nagyszerű buszos zarándoklatról fog beszámolni önöknek, amely nyáron Csíksomlyóba indul.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és téged is, Viki. Köszönjük szépen a Mária Út Egyesület nevében a lehetőséget, hogy ezt a nagyon delikát, csemege zarándoklatot ajánlhatom most a hallgatóknak ebben a műsorban. Azért delikát és csemege, mert összefogja a pápai csíksomlyói látogatást, és aztán a hagyományos csíksomlyói búcsút, közben nem kell hazajönni, hanem van egy olyan nagyszerű lehetőségünk, hogy ezt az időt végig, tehát a pápa látogatástól a csíksomlyói búcsúig, Csíkszeredán, Bőte Csaba testvérék által működtetett vendégházban tölthetik a kedves zarándoktársak, akik velünk tartanak. És mindjárt az elején elmondanék egy nagyon fontos gyakorlati kérdés, mert ez mindig probléma. Ugye bejött ez a regisztráció a pápa látogatás kapcsán. A Mária Út Egyesület utasainak, zarándokainak nincs ezzel gondja. Ezt mi intézzük, sőt van, aki már be is lett regisztrálva, mert csoportosan regisztráljuk az összes zarándokutunkat, többek között ezt is. Úgyhogy ez egy fontos gyakorlati tudnivaló volt. Viki, hol kezdjük? Miről meséljek?
Mit jelent Csíksomlyó és Csíkszereda? Tehát ők hogy vannak, ez a két település egymáshoz, messze, közel?
Nem, 2 kilométer. 2-2,5 kilométer Csíkszereda és Csíksomlyó között a távolság. Az még nem a nyereg, az még egy pici a Kissomlyó, Nagysomlyó közötti nyereg, ahol tulajdonképpen búcsú megtartják, uh-huh. És ahol majd a latin nyelvű szentmise lesz Ferenc pápával június 1-én. 2-2,5 kilométer az egy...
Az nem egy nagy távolság, tehát tulajdonképpen, kellemes, hogyha nem busszal jön, megy 2,5 kilométert az ember, akkor az egy kellemes séta, tulajdonképpen egy beépített területen lehet elérni Csíkszeredától a Kegytemplomig. Mit lehet tudni az elhelyezésről? Ez egy zarándokház, vagy egy gyermekotthon, vagy gyermekotthon melletti zarándokház, mert azt tudom a meghirdetésből, amit így korábban olvastam, vagy hallottam, hogy hát a Bőte Csaba testvér invitálta különösen így a magyarországi testvéreket, hogy a gyerekei szívesen részt vesznek akár abban, hogy megmutassák a adott környéket.
A ház nem zarándokház, nem kimondottan zarándokház, ez egy régi blokkház, amit most alakítanak át, tehát ez időtájt, amíg mi beszélgetünk, óriási munkálatok vannak ebben a Csíkszeredai Vendégház, ez a hivatalos neve, Csíkszeredai Vendégház, most alakul át olyanná, hogy csoportokat, zarándokcsoportokat tudjanak fogadni, úgyhogy most vagyunk abban a helyzetben, hogy én kértem információt a házról, információkat kaptam, gyakorlati tudnivalókat kaptunk, képet nem, mert most még malteros vödrök vannak mindenhol, és egy helyre fognak majd érkezni a kedves zarándokok.
Mit lehet tudni a programról, a tervezett programról?
A programnak az a nagyon-nagyon fontos tudnivalója, hogy ezt Bőte Csaba testvér kimondottan a Mária utas zarándokoknak állította össze. figyelembe véve a távolságokat, az időket, az előtte lévő eseményt, az utána lévő eseményt, és a köztes programot ő úgy állította össze, hogy kellemes gyalogtúra, buszos szarándoklat, tehát minden, minden van ebben a dologban. És akkor gyorsan elmondanám, és egy párszor még szeretném elmondani, hogy amit én itt most elmondok, ez mind megtalálható a www.mariaut.hu honlapon, honlapon, amire a kedves hallgatók rá tudnak majd keresni. Én most a
kedvcsináló.
A kedvcsinálója vagyok a dolgoknak, meg egy kicsit a lelkét is. Tegnap volt bent egy néni befizetni ezt a hosszú zarándoklatot, és azt mondta, hogy miután nagyon régen nem volt zarándokolni, ő befizet még egyre előtte egy egynapos belföldi zarándoklatunkra májusban Péliföld Szentkeresztre, ahol egy hagyományos Mária búcsú lesz majd a szaléziaknál. Tehát az is nagyon fontos, hogy én úgy érzem, hogy akik erre beneveznek, erre a zarándoklatra, ez úgy gondolják, hogy nem csak úgy nekivágnak, hanem már előtte egy kis lelki felkészülést is tartanak, és ha el fogom mondani az útvonal állomásait, akkor szerintem ez bőven indokolt, hogy ők így gondolkoznak. Úgy kezdődik, hogy Csíkszentdomokos. Márton Áron gyulafehérvári püspök emlékével találkozunk, és ugye tudjuk, hogy Bőte Csaba testvér és egyáltalán az Erdélyi Egyház nagyon nagy lépéseket tesz, hogy Márton Áron boldogávatása szóba kerüljön, és aztán utána elinduljon majd ez a folyamat. És még egy nagyon érdekes dolog, Maroti István orgonaművész, aki az esztergomi bazilika kántora volt. Azért nagyon érdekes, mert talán vannak a hallgatók közük olyanok, akik emlékeznek rá, hogy épp Maroti István orgonaművésszel készítettem egy kétrészes életmű interjút, és hát sajnos az utolsó nyilatkozata volt utána.
Ó, Istenem, Isten
nyugosztalja. Őt már Isten nyugosztalja, és föntről fog minket majd irányítani. Nagyon nagy szerelmese volt Csíkszentdomokosnak, és azt mondta, hogy a világ más végén ivott egyszer egy flaska vizet, és azt mondta, hogy ez biztos, hogy Csíkszentdomokosi víz. És az is volt. Tehát ő olyan nagyon-nagyon a hely szerelmese volt, és hihetetlen. Ennyire visszaemlékezett gyerekkori ízekre, szagokra. Tehát Csíkszentdomokos, Márton Áron és Baróti István, aki miatt nagyon fontos. És utána pásztorbükkön lesz, Csíkszentdomokos fölött van egy dombon, ez a pásztorbükk, és ott lesz a Szent Mise.
Egy szabadtéri szentmise?
Van egy szabadtéri miséző része, és van egy fedett kápolna is, úgyhogy nincs az ember tulajdonképpen kitéve az időjárás viszontárságainak. Nagyon bízunk benne, hogy a szabad ég alatt lehet majd a szentmisét celebrálni. És akkor, ami még nagyon fontos, és ezt ugye nagy lendületben elfelejtettem mondani, minden nap van szentmise. A csoport lelki vezetője pedig Lépes Lóránt atya lesz, a Mária Rádió program igazgatója. Úgyhogy a lelki dolgaink jó kézben lesznek.
Igen, igen.
Akár Csaba testvér, akár Lóri atyáról van szó. És akkor ez a pásztorbükk lesz akkor az első szentmisénknek a helye. Ott újjáépült egy kápolna, Bátori András egykori erdélyi bíboros fejedelem meggyilkolásának helyszínén. És aztán megyünk tovább Nyergestető. Aki járt már ott, az talán emlékszik rá, kopjafás a dolog, és az 1848-as szabadságharcnak állítottak emléket ezekkel a kopjafákkal, és Kányadi Sándor is megénekelte, megversett a Nyergestető című versében.
Ennek is utána lehet akár nézni egy kicsit közelebb hozzá, így irodalmilag ez a dolgot.
És akkor ugye a Nyergestetőn is mondják Kányadi. Tehát mindig van egy név, amihez
kötődik a helyszín.
Kapcsolni, ezért is nagyon fantasztikus, amit Csaba testvér összeállított útvonalat. Csinód.
Csinód? Miről nevezetes? Egyszerűen nem tudok rájönni, mióta elkezdtük a beszélgetést.
Az arról nevezetes, azon kívül, hogy szintén ismerhetik a Mária Rádió hallgatók Sepsiszéki Nagy Balázs nevét, mert többször is volt megszólalója a Mária Rádiónak.
Igen,
emlékszel?
Megvan. Igen.
Ő az, aki egy villámcsapásos baleset után felépült teljességgel, és a felépülése alatt fogadalmi kápolnát terveztek a feleségével, hogy ha Balázs teljesen helyrejön, akkor fogadalmi kápolnát építenek. Na, ez el is készült. 2 évvel ezelőtt fel lett szentelve, Csaba testvér is ott volt a felszentelésen. Ökumenikus kápolna, Gyümölcsoltó Boldogasszony néven felszentelve. Hát ide is lesz
nagyon
egy
jó
út, és Balázs biztos nagyon nagy szeretettel fogja fogadni majd a Mária Rádió, a budapesti Mária Rádió, mert ugye hát Csíksomlyónak van Mária Rádió stúdió, de Pestről érkezetteket, és hát érdekessége Csinódnak túl ezen a kápolnán, hogy olyan nagyon nincs térerő, hogy amikor megbeszéljük az 1 óra eltolódással ezt a riportot, akkor a Balázsnak el kell kaptatni valóban a hegyoldalba egy fa alá, mert ott az egy helyen, valahogy a szűzanya kápolna környékén van egy olyan pont, ahol van még térerő.
Fantasztikus.
Is.
fantasztikus.
Úgyhogy ez is egy olyan túra lesz majd, amire hallani már ezek szerint akkor emlékszel.
Igen, kolléganőmtől hallottam, és küldött több YouTube felvételt, amit megnéztem, aztán a kezembe került valahogy a visszaemlékezése a Balázs a keresztneve.
Balázs, igen, Sepsiszéki nagy Balázs.
És pont ezt a villámcsapásos dolgot is feldolgozza benne, nagyon nagy hatással volt rám a dolog, igen, tehát oda tényleg érdemesnek gondolom én is elmenni.
Kalandos igen. lesz, mert ott például van egy olyan rész, ahova hát a busszal már nem lehet,
tud fölmenni,
nem lehet menni. Igen. Nem is a magasságmélység téma, hanem a göröngy.
Aha, kárcsos.
És valamiért úgy érzem, hogy ők nem nagyon küzdenek azért, hogy aszfaltos legyen.
Igaz, ott is van.
ez az út nagyon aszfaltozva legyen. Tehát ez a következő helyszínünk, uh-huh. és aztán Kászonaltíz, ahol Szent Mise. Ismételten Szent Mise. Kászonaltízről azt jegyeztem ki magamnak, hogy a gótikus templom a romanikakori templom helyén és részben annak alapjaira uh-huh. épült a 15. században. Tehát akkor megint csak egy gyönyörűséges helyszínre érkeztünk. Már 1333-ban volt a falunak plébánia temploma. Itt őriznek egy nagyon érdekes aranyozott kelyhet, ami 1530 körülről való, és az egyik harang pedig 1642, úgyhogy itt azért dübörög a 15-16-17. Századi évszámok, itt lesz az egyik szentmisénk. És amit feltétlenül szeretnék elmondani, 4. június 4-e keddi nap, utazás a gyimesi 1000 éves határon, Szent Mise a Kontumáci kápolnában. Na hát Kontumácira is rá kellett keresnem.
Ez egy település, nem is hallottam a környéken. Nagyon jó nevek ezek. Kászonaltíz, Kontumáci.
Ja, igen, ja, és akkor szeretem. Kontumáciról azt lehet tudni, hogy 1782-ben épült, és nagy boldog asszony tiszteletére fölszentelt kápolna a gyimesek legrégebbi temploma. Itt lesz majd szintén egy Szent Mise celebrálva. Minden nap találkozási lehetőség. Itt Gyimesbüki Vigasztaló Szentlélek Gyermekvédelmi Központ a 1000 éves határnál. Micsoda neve van? Vigasztaló Szentlélek.
Igen, a név is gyönyörű megint csak.
És aztán Gyergyószárhegy, Tatárdomb.
Gyilkostó, Békásszoros, hát ezek a leggyönyörűbb ilyen mondhatni obligált helyek, amiket nem szabad kihagyni, hogyha arra keveredik az ember.
Természetesen a programban van Csíkszereda és Csíksomlyó megismerése. Tehát ez egy nap, mm-hmm. Csíkszereda
hát
és
igen,
Csíksomlyó.
Igen, igen.
Túl azon, hogy igen. az emberek a búcsú részt vesznek, van ott azért még más látnivaló
persze,
is.
Persze, hát a Csíkszeredában laknak nyilván azért, hogy mégis merre van főtérbolt, stb. Mit érdemes még gimnáziumot körbejárni, stb.
Itt azt írta a Csíkszeredára Csaba testvér, hogy a Mikóvár meglátogatása, és itt pedig a Csíksomlyói Szent István Gyermekvédelmi Központ uh-huh. lesz majd, ami uh-huh. tehát ez ilyenkor mindig csak a lehetőség, hogy a gyerekekkel lehet uh-huh. találkozni. Ami nagyon aranyos, a lófőválasztás programja. Tehát ez már a búcsú után, ez uh-huh. egy ilyen levezető világi program, a uh-huh. lófőválasztás. Csíkszentsimoni Szent László Gyermekvédelmi Központban van ez a lófőválasztás. Évek óta hagyományosan. Községnek a honlapja azt mondja, hogy Csíkszentsimon számokban, és figyeld, milyen aranyos felsorolás, 3482 lakos, 7 civil csoport, 3 borvizes forrás, és ezt figyeld, 50 gólyapár.
Jaj, de jó,
ez
hogy
számokban
ezt is.
50 gólyapár, és egy fúvózenekar.
Házi
hogy... feladat, aki velünk tart, meg aki nem is tart velünk, hát ha megnézi, hogy mi a lófő.
Tehát akkor még egyszer az időpontot, hogyha említjük, akkor indulás 2019. május 31-én, érkezés június 10-én, ami tehát tulajdonképpen 11 nap és 10 éjszaka. Az utazásról pedig gyakorlatilag még azt is érdemes tudni, hogy kényelmes légkondicionált autóbusszal. Az említett csíkszeredai vendégházban pedig 2, 3, vagy 4 ágyas szobákban lesz az elhelyezés. Ellátásról mit lehet tudni?
Az ellátásról annyit lehet tudni, hogy van lehetőség ezekben a gyermekvédelmi központokban az étkezésekre menet közben, és azért nem állítottuk be fixen az étkezések időpontját, mert a szentmiséket figyelembe vesszük természetesen, hogy a szentmise előtt x időt nem eszünk, áldozás, nem eszünk, nem tudjuk, hogy alakul a program. Étkezési lehetőség mindenhol van, benne is van az árban, egy meleg étkezés minden nap be tudtunk állítani az árba. Uh-huh. Az árat szintén megtalálják a kedves uh-huh. hallgatók a www.mariajut.hu honlapon, de nem mertük bevállalni, hogy mikor mi, mert azért ez a programnak a függvénye minden esetben.
És akkor a reggeli fakultatív. Igen. Ami gondolom azt jelenti, hogy el lehet menni a városban egy kávézóba, vagy egy pékségből lehet vásárolni valamit, és ezt elfogyasztani.
A vendégházban is van lehetőség, hogyha
tehát van
valaki...
konyha, közös
igen,
konyha
igen,
eset.
Igen, étkezést ott is igénybe
fontos,
lehet venni.
Ez
egy fontos
lenni.
Információ.
Nem kell elvinni itthonról a fél éléskamrát, hanem ha
nem.
Ott vásárol az ember, lényegében nagyjából ugyanazok az árak.
Mondom, a házban is igénybe lehet venni ezeket a szolgáltatásokat, de nagyon sokszor van úgy, hogy valakik szeretnek reggelet sétát tenni, bemenni még egy külön imára és menet közben, tehát ezért ez nincs fixen beállítva, de van lehetőség reggelire ott a vendégházban Csíkszeredán.
Erre a pápa látogatástól a csíksomlyói búcsúig tartó, a Mária út Egyesület által szervezett buszos zarándoklatra hol lehet jelentkezni? Erről beszélgettünk, erről a zarándoklatról, ugyanis most hol lehet erre jelentkezni?
www.mariaut.hu, ott az oldalon, ha valaki megnyitja, akkor ott rögtön lehet regisztrálni, illetve, hogyha technikai probléma merülne fel, a honlapon fönt vannak a nevek, telefonszámok, e-mail címek, ahol szintén be tudnak jelentkezni a kedves hallgatók, és említettem, hogy épp tegnap volt bent egy néni, ő is úgy gondolta, hogy nem tudja, hogy mi történik egy-egy ilyen regisztráció, ő inkább bejön személyesen a Keleti Károly utcába.
Értem, tehát ez is megoldható. Egész biztos, hogy lesz erről még szó a Mária Rádióban. Erről a zarándoklatról, ami tehát a pápa látogatástól a csíksomlyói búcsúig tartó buszos zarándoklat. Ez egy kedvcsináló volt, és hát nagyon szépen köszönöm Perccel Éva önkéntes társnőmnek, hogy erről beszélgetett velem.
Én köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Huszonötödik gyalogos ifjúsági zarándoklat indul Nagyboldogasszony napján Esztergomból, hogy Szent István napjára megérkezzen Mátraverebé Szentkútra. 25 év az egyház történetben nem olyan óriási idő, de egy ember életében, aki kezdettől nyomon követi és segíti ezt a zarándoklatot, mint Dobszai Benedek, azt hiszem, hogy az élete jelentős részét kiteszi ez évről évre. Koratavasszal elkezdődik a szervezés, és hát az a 200-250 zarándok évente egy gyönyörű útvonalon, hogy nyugodtan menetelhessen, egy nagyon komoly hadműveleti előkészületet kíván. Kedves Berenda Katya, ez a 25. jubileumi zarándoklat miben lesz más, miben lesz ugyanaz, mint a többi? Vannak-e már elképzelések ezzel kapcsolatban?
Érdekes, mert számomra annyiban más lesz az idei zarándoklat, hogy nem én leszek a fő szervezője, nem úgy, mint az előző években. Én is néhány évvel korábban vettem át, talán egy 10-12 éve úgy jobban a szervezést, és most pedig én is átadom, bár magam is részt veszek rajta. Sok minden azonos lesz ebben a zarándoklatban, hiszen ennek a zarándoklatnak lényege az, hogy évről évre nagyon sok minden szinte rutinszerűen ugyanúgy történik. Az útvonal most már nagyon megszilárdult, a helyek, ahol a szállásokat vesszük, nagyon stabilan mindig ugyanott vannak. A napoknak a szerkezete nem nagyon változik évről évre, bár a tartalma nyilván igen. Ugyanakkor lesz benne új is, vagy más is, hiszen egyrészt az a közösség, aki részt vesz, az mindig azért alakul egy kicsit. Azt lehet mondani, hogy az évek során generációváltásokat éltünk meg, vagy éppen valóban a téma mindig próbál aktuális lenni. Tehát vannak benne változó és stabil elemek, ahogy a Szentírás mondja, régit és újat hozunk elő minden zarándoklaton.
Szóljunk két mondatban az előképről. Azért született ez az zarándoklat, vagy a gondolata, hogy ne kelljen minden évben Varsóba utazni, hogy a Varsó-Csernszkij zarándoklatot megtegyék a fiatalok, valamikor még a kommunista időkben Magyarországon ezt nem lehetett volna megszervezni, lengyelek csinálták.
Ennek a zarándoklatnak valóban a ősképe és a kiinduló pontja a Varsó-Csernszkij zarándoklat, ahova a Ferences közösség, elsősorban az Esztergomi iskola szervezett éveken keresztül zarándokcsoportot. És egy idő után, egyrészt amikor már megdrágult a kiutazás, másrésztről itthon is nagyobb lehetőségek voltak, akkor merült föl 90-es évek első felében, hogy legyen itthon egy gyalogos zarándoklat. És valóban akkor három ferences testvér, Varga Kapisztrán atya, akit mindenképpen el kell említeni, mint az ősatját ennek az itthoni zarándoklatnak, Magyar Gergely atya és Hegyi Bálint, ők szervezték meg ezt a zarándoklatot. Először nem is csupán zarándoklatot, hanem részben zarándoklatot, részben egy ifjúsági találkozót Szentkúton. Időben ez egy kicsit szét is vált egymástól, és aztán ebből alakult ki már második évre, hogy ez egy valóban végig gyalogolt zarándoklat, és aztán szilárdult meg nem csak az időpont, ami kezdettől fogva mindig, azért az augusztus 14-20-a közötti időszak volt, hanem az útvonal is.
Gondolatban tegyük meg ezt a zarándoklatot, és kezdjük Nagyboldogasszony vigiliájával. Én egyszer ott voltam a Ferences gimnázium ebédlőjében, az a gyülekezésnek az időpontja, és Benedek atya a résztvevők számára egy ilyen bemelegítő, fölkészítő beszédet tartott, ami egy showműsornak is beillik, nagyon kedélyesen, vidáman közli a tudnivalókat. Hát gondolom, hogy meg kell tanulni, hogy mit kell közölni velük. Időről időre bővült ez a lista, meg szűkült is.
Valóban ez a 14. este, ez azért nagyon fontos, hogy másnap már egy egész napunk legyen az első napi gyaloglásra. Ezért jó, hogy itt mindig 14-én este 7 óra körül jön össze a zarándokcsoport, itt találkozunk először egymással egy zarándoklaton. Látjuk, hogy kik azok, akik már sokat szóra jönnek, látjuk, hogy kik azok, akik teljesen újak. Leülünk egy vacsorára, és ennek a végén van az első ismertető. Egy nagyon fontos pont volt a szervezés során, hogy egyrészt olyan helyeken legyenek a szálláshelyeink, amiket ismerünk, vagy ahol van stabil pont, ismeretség, volt öreg diák, olyan plébánia, olyan kultúrházi lehetőség, ahol meg tudunk szállni. De szimbolikus is, hogy Esztergomból, ami mégiscsak valamilyen szempontból egyfajta középpontja a Magyar Egyháznak, hogy innen indulunk el a Nemzeti Kegyhelyre. És valóban az első este ez arra is alkalmat ad, hogy beszéljünk praktikus dolgokról is, ami jelentett olyan kérdéseket, hogy vonulunk, hogy figyeljünk oda a forgalom irányításra, hogy egy ekkora csoportnál már a fertőzés veszély sokkal nagyobb, tehát hogy mennyire figyeljünk oda a higiénés dolgokra, tehát ilyen nagyon praktikus dolgokat, de itt lehet egyébként nagyon lelki dolgokat is elmondani. És azt hiszem, hogy itt egy nagyon lényeges pontja ennek az zarándoklatnak, és ezt mindig itt szoktuk hangsúlyozni, hogy, és ez egy lelkiségi kérdés is, hogy A zarándoklaton mindig arra figyeljünk oda, ami éppen történik. És ez igazából egy keresztény álláspont, hogy fontos a múlt, de nem szabad a múltba révedni. Fontos a jövő, reményeink vannak, de nem ábrándozhatunk állandó csak arról, hogy mi történik majd egyszer később. Hanem a kereszténységben mindig ott van az, hogy a most pillanatát megragadni, és abban jól jelen lenni. És éppen az zarándoklaton ezt gyakoroljuk, és például ezt mindig el szoktuk mondani ezen az estén, hogy amikor imádkozunk, amikor gyalogolunk, amikor éneklünk, amikor alszunk.
Amikor eszünk.
Igen, és amikor jól érezzük magunkat, akkor pedig jól érezzük magunkat, és nem fordítva. Nem akkor akarunk inni, amikor az imaidő van, nem akkor akarunk imádkozni, amikor éppen esti ki mit tud van, hanem ezeknek megvan a maga helye.
Tehát mindennek megvan az ideje, és a jelenben kell élnie a zarándoknak. Már csak azért is, mert ez egy ütemes együtt menetelése hát több száz embernek, ami nem könnyű, de lendületet is ad, viszi magával a zarándokot.
Érdekes, hogy a zarándoklat úgy lett megszervezve, hogy a kb. 135 kilométernyi távot ugye 5 napra osztjuk föl. Nem egységesen ugyanannyi minden nap a táv, hanem kicsit különböző, és van benne kiemelkedő, hogy 39 kilométeres nap. Nyilván, amikor 100, 200, 300 embert visz a zarándoklat vezetője, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy ez a létszám, ez már nagyon szét tud esni. Ezért is kell egy komoly tempót menni. Sokszor, főleg új zarándokok nem értik, hogy miért megyünk ilyen tempóba. Viszont az a tapasztalatunk, és ezt akarom idehozni, hogy egyrésztről a csoport is igényli, hogy azért menjünk egy tempót, tehát valóban észre se veszik sokan, hogy milyen tempóra képesek, amikor ebben a menetben vannak. De azt is látjuk, hogy nyilván a zarándoklásnak lehet egy olyan formája, amikor kifejezetten lassan megy egy ember, de az inkább egy fős, vagy két-három fős kis csoportnak tud egy jó üteme lenni egy zarándoklatban, ahol valóban egyfajta meditatív gyaloglás történik inkább. Ezzel egyébként nem lehet nagy távot megtenni. Azt látjuk, hogy ebben a csoportban, hogyha egy ilyen közepes tempót megyünk, az rendkívül fárasztó. Tehát, hogy annál igazából pihentetőbb, egy viszonylag erősebb tempót menni, és nagyon odafigyelni arra, hogy a csoport egybe maradjon, és vigyük egymást, és ennek azt gondolom, hogy kialakult egy jó gyakorlata, nem rohanunk, de azért egy viszonylag erősebb tempót megy a közösség, azt általában azért bírja a csapat, nyilván esetleg van, akinek nehezebben megy, ott látunk olyat, hogy valaki egy szakaszra beül autóba, erre van lehetőség azért, de azt tapasztaljuk, hogy azt hiszem megtaláltuk azt a tempóját és azt a beosztását a napoknak, ami azért vihető minden résztvevő számára.
Igen, jó, hogy az autót említette Benedek atya. Egy nagyon komoly háttér, hadtáp és szállítmányozási munkacsoport teszi könnyebbé az zarándokoknak az utat. Tehát ami a háttérben szerveződik, szintén így tavasztól, a zarándoklat indulásáig.
Valóban ezt talán elsőre nem is látja, aki részt vesz benne, hogy emögött még hány ember van, akár ott láthatóan, mert viszi a teherautót, mert viszi a kísérőautót, akár láthatatlanul, mert nincs is ott jelen, de ő írja a pályázatot, ő számol el, ő készíti a plakátot. Tehát itt van egy háttércsapat, akik ezt teszik, illetve a fogadó községekben is van háttércsapat, akik ott is akkor azokban a napokban sütnek, főznek, előkészítenek, kitakarítják a plébániát, a kultúrházat, leszervezik az alvásnak a helyszíneit. Tehát itt valóban van egy komoly háttérmunka, illetve van egy háttér eszköztár, aminek jelen kell lenni, technikai eszközök, gyógyszerek, étkezéshez szükséges higiénés eszközök. Itt valóban oda kell erre figyelni. Viszont talán ez, amiben hála Istennek szintén kialakult egy olyan rutin, illetve egy olyan csapat, hogy tulajdonképpen már komoly szervezés nélkül, szinte automatikusan, hogyha az ember elindítja, akkor már mindenki tudja a dolgát, teszi, és ott is akkor jelen van az, aminek ott jelen kell lennie, például egy étkezésnél.
Szóljunk az útvonalról, mert aki nem vett még részt ezen a zarándoklaton, azt hiszi, hogy ott mennek a kocsik, és elfáradok, akkor beülök a kocsiba. Hát ez a zarándoklat úttalan utakon megy, reggel látják a kísérőautókat, meg általában a megérkező iskor este, tehát nem kocsi felvezetéssel vonulnak, hanem erdei ösvényeken.
Ebben is van egy fokozatosság, amiben nem annyira a tervezettség, hanem a tájadta lehetőségek mutatkoznak meg. Valóban első nap ugye Esztergomból átérünk a Szobiréven a Duna túlpartjára, és onnan megyünk tovább Mária Nosztrára. Ezen a napon alapvetően ez egy bevelegítő nap, egy 19-20 kilométer, vagy talán 21. Van benne egy komoly megállás Szobon, itt találkozunk egyébként a kísérőautóval, de a nap nagyobbik részét azt inkább részben erdei úton, részben egy murvás úton tesszük meg. A második nap, amikor Mária Nosztráról megyünk Kemencére, ez abból a szempontból egy nagyon érdekes nap, hogy tulajdonképpen itt nem találkozunk kísérőautóval, és a nap nagy részét vadregényes erdei tájon tesszük meg. Nagy hegyeket mászunk meg közben, tehát ez bár nem egy hosszú távú nap, 24-25 kilométert teszünk meg, de azért már egy ember próbáló második nap. A harmadik nap Kemencéről Patakra megyünk át. Itt is inkább erdei utakon, bár nem annyira turista úton, mint inkább erdészeti utakon megyünk. Szintén van benne azért hegymászás. Itt vagyunk ugye a középső gyaloglós napján az arándoklatnak, és itt például már azért a nap utolsó negyedét, Nagyoroszitól Patak felé menő időszakot, azt már aszfalton tesszük meg. Itt például szintén találkozunk a kísérőautóval. Negyedik nap a legnehezebb napunk, ez a Patak-Széchenyi nap, ami több szempontból nehéz, nem csak azért, mert 39 kilométer, hanem azért, mert itt nagyon sokat megyünk egyrészről olyan szántóföldek közötti szekérúton, ahol hihetetlen meleg tud lenni, ahol például a parlagfű nagyon-nagyon jelen tud lenni, tehát itt lehetnek nagy egészségügyi problémák is akár. Illetve a nap második felében, illetve végén van egy nagyon komoly aszfalt szakasz, ráadásul egy elég forgalmas úton. Tehát ezen a napon már azért például jobban meg van szervezve, hogy találkozunk a kísérőautóval, talán négyszer is napközben többet állunk meg, több helyen állunk meg, és itt elég későn is érkezünk be. És a legutolsó nap az a klasszikus Széchenyi-Szentkúti zarándok út, amit hihetetlen sok zarándokcsoport jár végig az év minden szakában, ami egy 27-28 kilométer, részben aszfalton, részben erdei úton, van benne síkkapterep is, van benne azért hegymászás is, úgyhogy valóban egy ilyen utolsó beérkezés segítő, éljünk át egyszer, még egyszer mindenfajta utat, amit már jártunk, ez erről szól az utolsó nap.
Mozgó kolostornak is szokták nevezni az arándokok, mennyire találó ez az elnevezés erre az öt napra.
Azért kapta ezt a becenevét ez az arándoklat, mert a napnak a gerincét, a napnak a felosztását nagyon sok olyan program adja, amelyik egy tipikus rendházi életnek a mindennapi gyakorlata. Ilyen például, hogy reggel lehetőleg szentmisével kezdjük a napot, elmondjuk a reggeli dicséretet, vagy még reggel, vagy az első útszakaszon. Van minden nap egy elmélkedés, hiszen azért minden szerzetesnek azért szerencsés esetben minden nap van egy elmélkedés, amit tart magának, vagy szól, amikor leül csendesebben imádkozni, elmélkedni. A nap megérkezésekor esti dicséretet, vecsernyét imádkozunk, ami azért alapvetően a napterhének a letétele utáni imádság, azért a szerzetességben is, még ha esetleg utána este is vannak feladatok, de mégis azért egy kitüntetett esti közös imádság, és ezt itt is tartjuk. Szintén a napközben szoktunk rózsafüzért imádkozni, ami nem kötelező eleme a szerzetes életnek, de azért nagyon sok rendtársnak a mindennapi ima gyakorlatának része. Este olyan közösségi program van, ami kicsit így a szerzetesi rekreációhoz hasonlít. Nyilván közös étkezések vannak, ami szintén egy kolostor életnek nagyon fontos része. És hát aztán ott van a közösség, a napi beszélgetés, együttlét, megint csak egy fontos pontja a rendi életnek. Másik oldalról azért is szoktuk nyitott kolostornak, vagy ilyen mozgó kolostornak nevezni, mert hogy tulajdonképpen ez az a programunk, ami egyfajta szabadabb programja a rendtartománynak, tehát szabadabb rendtartomány által rendezett program, tehát nem egy intézményi oktatás mondjuk, mint az iskoláinkban történik, de mégis nagyon nagy mennyiségben vagyunk jelen testvérek. Növendéktestvérek mindig jelen vannak, egyszerű fogadalmas testvérek, és az örökfogadalmas testvérek közül is azért egy 4-5-6-an, néha még többen is ott vannak. Van, aki csak egy-egy napra csatlakozik be, vagy Szentkúton, vagy egy-két napra, de van, aki végigjön. Tehát azt lehet mondani azért, ez alatt a rendezvény alatt egy 12-14 ferences testvért meg lehet ismerni. Egyfajta megnyitása a mi életünknek, a mi közösségünknek, látnak minket nem csak egyesével, hanem közösségben együtt dolgozni, például, vagy szolgálni. Úgyhogy emiatt is kapta ezt a mozgó kolostor, vagy nyitott kolostor nevet ez az arándoklat. Nem véletlen, hogy ennek azért egy hivatás gondozási célja is van, hogy ezt mi megszervezzük.
És hát nem csak a kisebb testvérek, vagyis a ferencesek vannak jelen, hanem nővérek is, ferences családhoz tartozó nővérek, illetve a Magyar Egyház számos más közössége, szerzetesi közössége is időről időre bekapcsolódik.
Ezt egy nagyon lényeges szempontnak tartom. Nem is szoktuk mi ezt ferences zarándoklatnak nevezni. Azt szoktuk mondani, hogy a ferencesek által szervezett zarándoklat. A meghirdetésnél is azt szoktuk mondani, hogy gyalogos zarándoklat Esztergomból Mátrai Szentkutra. És ebben van egy olyan tudatosság, hogy természetesen a ferences lelkiség rányomja a bélyegét erre a zarándoklatra, de mégis ennél nyitottabbak vagyunk. Egyrésztről valóban ferences nővérközösségek van, akik be is tervezik minden évben, hogy küldenek, jönnek, küldenek rendtagot, és van olyan magyarországi szerzetesi közösség, amelyiknek a növendékeinek egy jó része itt találkozott, itt ismerkedett a renddel. De mi nyitottak vagyunk minden másra is, tehát, hogy akár más szerzetes rendi közösségekből is jöhetnek, részt vehetnek, hozhatják a saját lelkiségüket, gondolataikat, de akár egyházmegyés papok is voltak egyen-ketten, akik végigjöttek velünk. És hát azért mi, amikor azt mondjuk, hogy hivatásgondozás, akkor sohasem úgy gondolkodunk erről, hogy beédesgetés valami egyházi hivatásba, hanem mindig arról, hogy abban segíteni a résztvevőt, aki ezzel a szándékkal jön, hogy az ő saját hivatását megtalálja. Ezért én nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sokan a családos hivatásukat találták itt meg. Nem tudunk pontos számot, de azért most már azt lehet mondani, hogy az elmúlt 24 zarándoklat alkalmával nagyon sok olyan találkozás volt, amiből aztán házasság született. Ezeknek a száma biztos, hogy 40 fölött van most már.
Az állomások sajátosságáról még szóljunk, illetve arról a fogadókészségről, mit jelent ezeknek a településeknek az életébe, hogy egyszer jön egy invázió, és 250 zarándok egyszer csak ellepi őket, örülnek neki, vagy elbújnak?
Mindig úgy tekintettünk a fölkeresett községekre, városokra, falvakra, hogy ők részei ennek a zarándoklatnak. Nem csak azért, mert egyébként onnan is esetleg jönnek zarándoktársak, hanem azért, mert valóban az a fogadtatás, mivel vendégül látnak minket, illetve az a közösség, ami kialakul köztük és a zarándokok között, az megmutatja, hogy ez egy közösség. Vannak nyilván azok a helyek, amelyek különösen is készülnek, hiszen ott mondjuk főétkezés van azokon a helyeken, ilyen szob, kemence, patak például, illetve vannak azok a helyek, ahol csak keresztül megyünk, és esetleg egy felüdülésre, egy süteményre, egy kávéra állunk meg, például Nagyoroszi, vagy Szügy, vagy aztán Magyargéc, Nógrád megyer, és remélem nem hagytam ki senkit, bár biztos ebben, hogy igen. Tehát valóban azt tapasztaljuk, hogy fontos a fölkeresett helyek számára, hogy megyünk. Egyfajta reményt adunk számukra, hogy itt fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, de mégiscsak akik aktívan megvallják a hitüket, tesznek a vallásos életükért valamit, fölkeresik őket, itt emberi kapcsolatok alakulnak ki, akik már évek óta jönnek, úgy köszöntik a helybelieket, vagy őket a helybeliek, hogy ó, megint itt vannak, itt vagyunk. Tehát itt valóban egyfajta közösség tud kialakulni, és ezt én nagyon lényeges részének tartom ennek az arándoklatnak. Így nem csak az a 200-300 ember, aki ott gyalogol velünk, hanem az a sok-sok száz, aki még a fogadó helyeken van, ők szintén részei ennek a közösségnek.
Igen, mert hát az országnak nem a legdinamikusabban fejlődő része ez, ha a legszebb természeti adottságokkal rendelkezik is természetesen, de hát előregedő gyermeklétszámban nem gazdag része az országnak, és hát látják, hogy vannak fiatalok, és ez valószínűleg erőt ad, önbizalmat ad számukra is, tehát egy töltekezési alkalom, hogy látják, és ki is tesznek magukért a templomkert kis településeken, roskadozik a süteménytől, meg a finom falatoktól egy-egy fél órára ilyenkor.
A megérkezésünk az nagyon más, mert akkor akár egy tömeg is ott tud lenni. A másik, hogy igazából nem a legleterheltebb módon érkezünk oda meg, tehát nyilván azért benne van az emberben a megérkezés, de hogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból nagyon fontos, hogy ott már nem rohanunk sehova, ott nem kell kimondani azt, hogy este 10-kor feküdjen le mindenki aludni, mert holnap nem tudunk fölkelni, hanem ráadásul ez a kegyhelynek amúgy is az éjszakai virasztási napja, tehát ott igazából a megérkezést megtanulja az ember megszeretni azzal, hogy megérkezünk, lepakolunk, megvacsorázunk, megfürdünk, és utána igazából az este második felében egy nagyon hosszú imádságos időszak kezdődik, fényünnepség, ünnepi vecsernye, aztán tezei maúra, csendes szentségimádási lehetőség, éjszakai maúra, és utána az egész éjszaka lehetőség van a virrasztásra. Tehát ott igazából azt tapasztalja meg az ember, hogy a csendben megérkezni, átélni azt, hogy végigcsináltam, értékelni azt, hogy hova jöttem, hogy mi történt velem. Ezt a fajta ilyen meditatív megérkezést kínálja, az hiszem, elsősorban Szentkút.
Oltalmat alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg nevest, szükségünk idején. Ha nem oltalmaz meg minket, minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz.
A műsorban Csíksomlyói Mária énekeket hallhattunk. Kedves hallgatók, Önök a Mária Rádióban a Mária út című zarándok műsort hallották. A műsort szerkesztette és vezette Osvai Viktória.
Hírpercek.